Kedves hallgatom! A Galatákhoz írt levél 6. részének 5. verse utal a megoszthatatlan terhekre. Ezt mondja, mert mindenki a maga terhét hordozza. Csak néhányat említek ezek közül a terhek közül, és te is gondolhatsz egyéb megoszthatatlan terhekre. Az első, amit említek, a szenvedés terhe. Egyedül kell szenvednünk. Senki sem szenvedhet helyettünk. Egyedül születtünk a világba, és ez a jajok világa, ahol egyedül szenvedünk. Egyedül kell szembenéznünk bizonyos problémákkal. Lesznek testi szenvedések, amelyekből te is kiveszed a részed. Megbetegszel, és senki nem veheti le rólad a betegséget. Amikor gyermekeink megbetegszenek, nem tudjuk átvállalni betegségüket, bármennyire is akarnánk. Belázasodnak, és szinte már aggódunk az életükért. Hívjuk az orvost, aki gyógyszert ír elő, de a láz csak nem akar csökkenni. Be kell vinnünk a gyermeket a kórházba, és mindig az jár az eszünkben, hogy milyen jó lenne, ha valamit átvállalhatnánk gyermekeink betegségéből, de nem tehetjük. Egyedül kell szenvednünk. Nem helyettesíthetjük egymást a szenvedésben. A szenvedést nem oszthatjuk meg. A szellemi gyötrelem is egyik fajtája a szenvedésnek, amit magunknak kell vállalnunk. Milyen sok kiábrándult ember van ma. Ma még keserűbbek bizonyos nagy kiábrándultság miatt. A szenvedést is egyedül kell hordoznunk. Van egy másik teher is, amit nem oszthatunk meg senki mással. Ez a halál terhe. Nem halhatunk meg más valaki helyett, és helyettünk sem halhat meg valaki más. Eljön az az idő, amikor mindnyájan lemegyünk a halál árnyékának völgyébe, és egyedül haladunk végig rajta. Thomas Hodges, aki egész életében agnosztikusként élt, ragyogó elméjű ember volt. Amikor közeledett a halála, ezt mondta: most egy félelmetes ugrást teszek a sötétbe. Aztán felkiáltott: ó, Istenem, ez egyedüli ugrás. Igen, az. A halál olyan teher, amit nem közölhetünk mással. John Hay író volt. Írt egy verset, amivel a halált ábrázolta. A feltkavart csésze címmel. Egy huszárra gondolt, aki inni szokott, amikor fölült a lovára. Így kezdődik a vers. Vége van rövid és boldog napomnak, a hosszú és magányos éj közeledik. Ajtómnál egy sápadt ló ácsorog, hogy elvigyen engem az ismeretlen országokba. Eddig az idézet. Barátom, amikor a halál közeledik, akkor egyedül lovagolunk. A halál olyan teher, amit egyedül kell viselnünk. Most érkezünk a harmadik és utolsó teherhez, amit említeni akarok. Ennek szokatlan neve van. Ez a béma, vagyis Krisztus ítélő széke. Ez nem a megtéretleneknek, hanem a keresztényeknek az ítéletét mutatja be. Igen, a nem hívőket a nagy fehér trón ítéletére viszik, amit a Jelenések könyvének 20. fejezete ír le. De a béma ítélő széken a keresztények fölött ítélnek, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. 2. Korintusi levél, 5. rész, 10. vers. Amit csak ebben a testben cselekedtünk, mint keresztjének, ott kerül ítélet alá, hogy kapunk-e érte jutalmat, vagy nem. Az üdvösség nem forog kockán. Az már elrendeződött Krisztus keresztjén. A hívőnek a cselekedeteit ítéli meg Jézus a béma ítélőszék előtt. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Római levél, 14. rész, 12. vers. Aztán Pál lefektet egy alapelvet, ami az élet minden területére alkalmazható, de különösen a hívőkre. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. vers. Ez az alapelv igaz az természetvilágra. Gyapotot vetünk, gyapotot aratunk. Búzát vetünk, búzát aratunk. Mint keresztények is azt aratjuk, amit elvetettünk. Szeretjük énekelni. A régi számlát régen kiegyenlítették. A hívő életében ez igaz. De mi lesz az új számlával? Mi lesz azzal a számlával, amit megtérésünk óta írnak? Milyen volt az életünk azóta, hogy elfogadtuk Krisztust? Van-e bűn az életünkben? Megvallottuk-e már? Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János 1. levele, 1. rész, 7. vers. Valaki ezt mondja, keresztény vagyok, nincs bennem semmi bűn. Tényleg nincs. Akkor nem vagy a világosságban. Ha a világosságba kerülsz, meglátod a bűnt az életedben. A világosság, ami Isten igéje, kijelenti, hogy mi van benned. Próbáld meg ezt. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Jakab levele, 4. rész, 17. vers. Vajon ez rád illik ma? Azt hiszem, mindnyájunkra illik. Aki tudna jót tenni, és nem teszi, vétkezik. Életed, mint Isten gyermekének az élete, teher, amit hordoznod kell, és előtte kell hordoznod egy napon. Van egy másik tipikus teher is, amit nem hordozhatunk mással együtt. Ez a Szentírás szavai szerint a bűnterhe. Pál beszél erről a római levél 1. részében. Dávid a Zsoltárokban ezt mondja, mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám. 38. Zsoltár, 5. vers. A bűn teher, amit nem hordozhat más helyettünk. A bűn terhét te sem hordozhatod másért. Dávid azt mondja, hogy bűneim összecsaptak fejem fölött. Súlyos teherként nehezednek rám. Aztán egy másik Zsoltárban olvashatunk vágyakozásáról. Ezért így szóltam. Miért is nincs szárnyam, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék? 55. Zsoltár, 7. vers. Éreztél-e már ugyanígy? Valamikor az orvos azt ajánlja, hogy menjünk levegőváltozásra. A Zsoltáros ezt mondja. Elrepülhetnék és nyugton lehetnék. Aztán ezt is mondja. Elfutnék előle. De nem futhatunk el előle, mert ez a bűntudat terhe. Egy pszichológus mondta, hogy a bűnkomplexum annyira az életünk része, mint a saját karunk. A pszichológusok próbáltak megszabadulni tőle. Nem sikerült nekik. Mindenki találkozik ezzel. Sir Arthur Conan Doyle, a detektív történetek írója teremtette Sherlock Holmes-t, mint főszereplőt. Szeretett gyakorlati tréfákat kiagyalni. Egyszer táviratot küldött 12 híres embernek Londonba, akiket ismert, ezzel a szöveggel. Azonnal menekülj, mindent fölfedeztek. Erre mind a 12 elhagyta az országot, pedig mindnyájan egyenes lelkű állampolgárok voltak. Hadd mondjam neked, mindnyájunknak van bűnkomplexumunk. A bűnterhe sohasem osztható meg mással. Ez túl nehéz nekünk is. Csak egy helyen szabadulhatunk meg tőle, és ez Krisztus keresztje. Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. 55. Zsoltár, 23. vers. Az Úr Jézus mondta, Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Egyedül ő emelheti le rólunk bűnünk terhét, és ez azért van, mert megfizette annak büntetését. Egyedül ő szabadíthat meg tőle. Van két híres szobor, ami ezt bemutatja. Az egyik a haldokló gall, és a másik a Laokon szoborcsoport, ami Rómában van, a Vatikánban. A haldokló gall egy embert mutat be, aki fogolyként és rabszolgaként került Rómába. Ott bevitték az arénába, mint gladiátort, és halálosan megsebesült. Fekszik a földön, vére folyik a testéből, és segítségért tekint föl. Idegen országban van, senkije sincs, senki nem segít rajta. Ez egy haldokló gladiátor. Hadd mondjam neked, hogy ez annak az embernek a képe, aki Krisztus nélkül él. Egyedül Krisztus segíthet rajtunk, mert ezért jött ebbe a világba. Ő mondta, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács evangéliuma, 19. rész, 10. vers. Ezt is ő mondta, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Márk evangéliuma, 10. rész, 45. vers. Krisztus megfizette bűnünk büntetését. Mint a haldokló gladiátor, föltekinthetünk rá, hogy üdvözüljünk. A másik szobor a Laokon szoborcsoport. Trója egyik papja kitekintett és látott két tengeri kígyót, amint fölmászott két fiára és folytogatta őket. Oda ment segítségükre, de nem tudott segíteni, mert a tengeri kígyók őt is befonták halálos szorításukba. Ott vannak mindhárman, és meghalnak. Nekem ez illusztrálja azt a tényt, hogy az egyéni bűn olyan teher, amivel nem küzdhetünk meg. Ez halálba visz. Örök halálba dönt minket. Mit teszel a terheiddel? Vannak terhek, amiket megoszthatsz másokkal. Vannak más terhek, amelyeket egyedül kell hordoznod. De az egyéni bűnteher túl nehéz neked. Azt nem tudod elviselni. 2000 évvel ezelőtt Krisztus magára vette bűnöd terhét, és hordozta a kereszten. Ma a terhed vagy rajtad van, vagy pedig elfogadtad Krisztust, mint megváltódat, és bűnöd rákerült. Nem lehet mindkét helyen. Bűnöd vagy rajtad van, vagy Krisztusra került. Krisztus nem osztotta meg veled, hanem teljesen átvállalta. Akit pedig az igére tanítanak, az minden jabából részesítse tanítóját. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 6. vers. Ez valószínűleg a legegyenesebb verse a Bibliának. Pál valójában ezt nyíltan fekteti papírra. A görög szó a koinoneo, amit közléssel fordítanak, és azt jelenti, hogy részesíteni, megosztani valamit egymással. Pál egyenesen kijelenti, fizess a prédikátorodnak. Ha valaki neked lelki áldásokkal szolgál, te szolgálj neki anyagi áldásokkal. Ha Isten megáldott anyagi javakkal, és valaki közvetíti neked a lelki áldásokat, akkor szolgálnod kell annak az embernek anyagi javaiddal. Ez a javak megosztásának kegyelmi alapra helyezése, de hidd el nekem, barátom, ha elmész a zöldséges boltba, és kenyeret meg húst veszel, és el akarsz menni fizetés nélkül, akkor bajba kerülsz. Sok ember van, akinek szolgálnak lelkiekkel, de amikor oda mennek a pénztárhoz, nem akarnak fizetni. Senki sem gondol erre. Isten igéje mondja, neked részesítened kell javaidból lelked tanítóit. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, Hatodik rész, hetedik vers. Ez az egyik legkiemelkedőbb verse a Szentírásnak. Ez megváltoztathatatlan törvény, ami az élet minden területén működik. A mezőgazdaságban, a kertészetben, ha kukoricát vetsz, kukoricát takarítasz be. Ha gyapotot vetsz, gyapotot aratsz. Az erkölcsi téren is azt aratod, amit elvetsz. Máté evangélium a 13. részében az Úr Jézus Krisztus beszélt a magvetőről, aki kiment vetni. Azt is mondta, hogy az aratók elmentek aratni. Egy napon egy javító intézetbe látogató ment, és elhaladt egy cella előtt, ahol egy férfi foltozta börtönruháját tűvel és szérnával. A látogató beszélgetni kezdett a rabbal, és ezt mondta, mit csinálsz? Varsz? A fogoly fölnézett, és ezt felelte, nem, aratok. Ez a lényege ennek a versnek. Az itt lefektetett alapelv megváltoztathatatlan, kicserélhetetlen, mozdíthatatlan és visszavonhatatlan. Nem tudunk rajta egy pontocskát sem változtatni, és ez alkalmazható az élet minden területére. Amikor búzát vetsz, akkor búzát aratsz. Soha sem szedsz sütőtököt a gesztenyefáról. Olykor a dinnye indája 10 méterre is kiterjed, de sohasem követi el azt a hibát, hogy dinnye helyett főzőtököt teremjen. Mindig dinnyét lehet róla szedni. Búzát találtak Egyiptomban a sírokban, amit 5000 évvel ezelőtt helyeztek oda. Elültették, és búza kelt ki belőle. 5000 év alatt a mag nem felejtette el, hogy búza volt. Amit vetsz, azt aratod. Sokan vannak a Bibliában, akik illusztrálják ezt az alapelvet. Egyikük Jákob, akinek történetét Mózes első könyve 27. részétől a 29. részéig találhatjuk. Jákob becsapta apját, Izsákot. Kecskebőrt tett magára, és színlelte, hogy ő Ézsau, a bátyja, aki szőrös ember volt. Ezt azért tette, hogy megkapja a legidősebb fiúnak járó áldást. Miután becsapta apját, Jákob elfutott, és nagybátyjával, Lábánnal élt hosszú időn át. Azt gondolta, hogy feledésbe merül apjának becsapása. De képzeld el, hogy Isten mit mond. Amit vetünk, azt kell aratnunk. Nem valami hasonlót aratunk, hanem teljesen azonosat aratunk, amit elvetettünk. Mi történt Jákobbal? Beleszeretett Ráhelbe, Lábán fiatalabb leányába. 7 éven át szolgált érte. Eljött a házasságkötés napja, és amikor fölemelte fájtlát, mit látott? Nem Ráhelt, a fiatalabb leányt, hanem Leát, az idősebbet. Az az érzésem, hogy Jákob komoly leckét tanult meg a mézes hetek alatt. Megcsalta apját, mert azt színlelte, hogy ő az idősebb fiú, pedig ő volt a fiatalabb. Most nagybátyja neki is az idősebb lányt adja, amikor azt gondolja, hogy a fiatalabb lány kapja feleségül. Hidd el nekem, a csirkék kikelnek a tojásból. A Királyok első könyve 21. fejezetében olvassuk Aháb és Jezábel történetét és gyilkos szándékukat Nábót szőlőskertjének megszerzésére. Aháb kívánta Jákob szőlőskertjét, de Nábót nem akarta eladni földjét. Mivel Aháb és Jezábel volt a király meg a királyné, szokás szerint elérték, amit akartak. Jezábel megölette Nábótot, és Aháb birtokba vette a szőlőskertet. Azt gondolták, hogy mindenki elfelejti gonosz tettüket, de Isten elküldte Illést hozzájuk ezzel az üzenettel. Ezt mondja az Úr. Azon a helyen, ahol a kutyák fölnyalták Nábót vérét, ott nyalják föl a te véredet is. Később Aháb megsebesült egy csatában. Azt mondta kocsisának, hogy vigye őt ki a csatából, és vérző sebbel futott kocsijához. A csata után visszavitték Samáriába, és ott Samária tavában mosták a kocsit, és a kutyák fölnyalták Aháb vérét. Egy másik példa erre Pál apostol. Ő vezette István megkövezését, és megtérése után, amikor a galáciai tartományban volt, őt is megkövezték. Azt gondolhatjuk, hogy megtért, és bűneit Isten megbocsátotta. Nem fogja aratni, amit vetett. De ez Isten törvénye. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Emlékszem Mel Charter evangélista beszédére, aki valamikor részeges volt megtérése előtt. Meghívtam őt hozzánk evangelizációs összejövetelekre. Egy este az istentisztelet után elment egy étterembe, és mindenki azt rendelte, amit legjobban szeretett. Mel Charter csak egy kis szódavizet rendelt. Mindenki kérdezgetni kezdte, hogy mi ennek az oka. Sohasem felejtem el válaszát. Amikor az Úr nekem új szívet adott megtérésemkor, nem adott új gyomrot is. Fizetek azokért az évekért, amiket részegeskedésben töltöttem. Hadd mondjam ismét. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ne tévelyegjetek. Isten nem csúfolható meg. Nem boldogulsz a bűneiddel. Bárcsak a fiatalok rájönnének ez alapelv igazságára. Sokan kábító szereznek. Sokan próbálják kielégíteni magukat a szertelen szexuális élettel, a szabad szerelemmel. Némelyikük már kezdi aratni, amit elvetett. A vérbetegségek járványosan terjednek az egész világon, és riasztó méretekben terjednek a szellemi betegségek is. Miért? Isten mondja, hogy az ember nem boldogul a bűnével. Bármennyi pirulát vesz be, nem segít rajta. Isten mondja, hogy aratni kell azt, amit elvetettünk. Isten nem csúfolható meg. Amikor kukoricát vetünk, kukoricát aratunk. Amikor bűnt vetünk, akkor ugyanazt aratjuk. Valaki így szól, de megtértem. Ez csodálatos. De mégis ki kell fizetned a csekket egy napon. Azt kell learatnod, amit elvetettél. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, add, hogy ennek a megváltoztathatatlan törvénynek a tudatában éljem napjaimat, és igyekezzem úgy vetni, hogy abból csak áldást arathassak. Ámen.